Szép jó napot kívánunk! Hétfő van már nem május, hanem június 5-én. Nagyon durán beleszaladtunk. Így
bedroppolni a stúdióba, dur.
Bedroppoltunk, igen, hát mert rádiókafé és egy kaféval indítottuk, és annyira jól belelazultunk itt a kávézásba, hogy észre se vettük. De nem csak baj, 16 óra 4 perc.
Próbálgatom csak így a mikrofont, hogy beszélj kicsit.
Csodakutya, én vagyok a csodakutya.
Ez az. Megérkezett, hölgyeim és uraim, McManamy Márk a stúdióban.
És a Rob.
És a kávéző a világ végén újra a Live and Direct. Ilyenkor mindig úgy kijövök a rutinból, nem? Hogy így kimarad egy hét, és akkor mindig újra kéne kezdeni, és újra itt a nyár, és minden boldogság, és felrobbant a kert nálad. Mi a helyzet?
Gyönyörű a kert, de én meg...
Nagyon finom kávét csináltál, köszönöm.
Kedves egészségedre, Robi. Szóval igen, gyönyörűségesen szép a kert, csak nem nagyon van időm kint lenni, tehát most én egy olyan, szerintem életem legdurább nyarában vagyok éppen benne nyakig. És ilyen, szerintem így egy fenékkel olyan hat lovat ülök egyszerre, és közben pedig különböző porcelán tányérokkal zsonglőrködök, és így telnek a napjaim. Úgyhogy emiatt azért egy kicsit néha nem tudom teljes melszélességgel élvezni a nyarat, hogy így fogalmazzak.
Te egy ilyen habitusú pali vagy, nem? Hogyha nem de ez lenne, akkor vagy most már... Most
ez már azért, lenne. Most azért túllőttem a célon.
Nem, úgy is mész búvárkodni nem sokára.
Igen, hát azt már nagyon
de
várom.
Akkor megint szünet lesz a rádió?
Nem, hát akkor majd felveszünk természetesen előre műsorokat. Nincs ja, szünet, nincs megállás.
Helyetted.
Hát ellenyomod. Van kedved? Megcsinálod? Nem. Na, de hát ez a kávézó a világ végén, az optimista jövő kereső és megoldáskutató magazin, és ma is abszolút optimista megoldásokat fogunk keresni egy olyan beszélgető partnerrel, aki tényleg hivatalosan is ezt csinálja, ugyanis ő az ÖMKI, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet ügyvezetője, Dr. Drexler Dóra lesz majd a vendégünk, félfelé érkezik ő, és hát mint hogy a nevében is benne foglaltatik, ők egy olyan intézet, akik megpróbálnak olyan ökológiai megoldásokat találni és javasolni, amelyekkel meg lehet reformálni a mezőgazdaságot, illetve a kiskerti gazdálkodást, és mindent, tehát lehet ökológikus szemlélettel létezni, és hát ez már szerintem sokszor elhangzott itt a műsorban, hogy ennél fontosabb feladatkör valószínűleg nem nagyon van, mert hogy ez a fajta ipari mezőgazdaság, ez fenntartatlan ebben a formában, ahogy zajlik, viszont mezőgazdaság és élelmiszertermelés nélkül meg aztán végképp minden fenntartatlan, tehát nem tudunk majd 8 milliárd embert etetni, úgyhogy ez egy iszonyatosan fontos kérdés. Úgyhogy majd ezekről is fogunk vele beszélgetni. Nem tudom, Robi, te neked mi a véleményed az ökológikus szemléletű mezőgazdaságról?
Én a rovar alapú táplálkozást szeretném valahogy egy kicsit előrehozni. Nem tudom, hogy az egyébként úgy volt egy ilyen belengés, ugye, hogy ételfestékként is, és egy csomó fehérje adalékként is használják élelmiszerekben. Az abszolút. Nem tudom, hogy merre van, az csak egy egyszerűen bekúszott, és létező jelenségként.
Nekem ezzel egyébként nincsen bajom. Hát most az, hogy felhasználunk valamilyen létező,
jó,
egyébként tüccös, viszonylag nagy...
Jó, tüccös, kecsöpös rántották.
Így van. Tehát egy nagy mennyiségben rendelkezésre a fehérje forrás, miért lenne egyébként az, nem tudom, rosszabb egy szép steril környezetből kijövő, nem tudom, tücsök, mint egyébként a saját fekáliában hentergő sertés. Tehát, hogy így ez igen. Csak felfogás kérdése.
És ha már megint csak magamat tudom hozni, mert ebben a kapcsolatban mindig az a problémám, hogy oké, hogy találunk új dolgokat, ami egy kicsit ilyen fancy lesz, meg divat lesz, és ezt meglovagolva minden kétszer annyiba kerül, mint ami a, tehát itt van ez a mandulatej, szójatej, rizstej, és majdnem kétszer annyiba kerül, amikor az elállítás meg körülbelül a fele, ha jól tudom. Tehát, hogy amíg ez az alapú szemlélet van ebben, és átfogóan mindenben, amihez a pénz kapcsolódik, és ami a nagy mennyiségű fogyasztásból bejövő nyereség, az mindig erre az irányba fog tendálni. Ezen kéne valahogy változtatni, és akkor lehet filozofálni ezekről a dolgokról, csak valahogy nem lesz soha kézzelfogható emiatt. Én legalábbis, én, mint Olga néni, tudod, laikusan ezt tudom leszűrni.
Voltak ilyen próbálkozások, elég komoly ilyen próbálkozások voltak így a múlt században. Marx, Engels, Lenin a nevei, ha mondanak valamit, ugye ők pontosan ezt szerették volna egy kicsit megreformálni.
Nem is hangfoglalás utcából laknak?
Igen, ők is az ÖMKI-nél dolgoznak. Úgyhogy voltak, nem sikerült annyira jól a dolog. azt szokták mondani, hogy a kapitalizmus nem a legjobb rendszer, hanem amit legjobb, amit eddig ki tudtak találni. Én még mondjuk ezt is cáfolnám, szerintem egyébként tökre vannak már működőképes egyéb rendszerek is, tehát a körforgásos gazdaságot már megtalálták, meg a nem növekedés elmélete is megvan már, de nyilván ezekre a dolgokra átállni piszok nehéz, mert közben meg a mi is folyamatosan a növekvő GDP-t hajtjuk, már bepánikolunk, amikor nem azt mondják a hírekbe, hogy nem növekszik, ilyen... vagy megállt a növekedés, szóval, hogy
ez
el van
ez. Ez emberi tehetetlenség, tehát hogy mikor húzod meg azt, hogy na jó, most már elég lesz, mert oké, én tudom, hogy minél nagyobb lesz egy cég, és minél több pénzbe kerül, és ezt ugye támogatni kell, ugyanúgy, mint ezek a hirtelen meggazdagodott magyar emberek, hogy megvesznek mindent, de oké, ezt nem lehet ott leállni, mert akkor ezt így fent is kell tartani, meg akkor még, és bele lehet esni ebbe a cipőbe, de hát nem mindenki úgy gondolkodik, mint én, hogy egy gumipapucsal és egy kempingbiciklivel elélnék egy szigeten, és lemennék horgászni, és tök jól ellennék. Mert nem tudom, hát a múltkor is beszélgettünk el, ugye, hogy az új Lambó, meg kéne az új Merga, meg stb. Stb., de aztán igazából, amikor ott vagy, hogy nincs megosztani,
hát,
meg...
Hát meg mi az ára? Tehát mindennek az ára, a fiamnak próbáltam elmagyarázni, aki 16 éves, és mindennél fontosabbnak tartja azt, hogy igen, egy nem tudom milyen motor, meg egy nem tudom milyen ház, meg a nem tudom milyen sportkocsi.
Jó, hát mi is ilyenek voltunk.
Persze, nyilván megértem, tényleg nagyon fancy dolgok ezek, de mondom, figyelj, minden, amit te birtokolsz, az téged is birtokol. Tehát ez egyszerűen minél több mindened van, annál többet kell adnod magadból, és egy ilyen 22-es csapdája, tehát egy nincs. Tehát a pénz úgy van valahogy kitalálva, hogy sose elég, mert azt gondoljuk, hogy hát hogy lehet, hogy ezeknek nem elég, amikor már mindenük megvan, de igazából én is, ha visszatekintek magamra, amikor azt gondoltam x évesen, hogy majd, hogyha ennyim lesz, mint amennyi most van, akkor az majd elég lesz, aztán közben meg az ember így megy, most már ennyi van, akkor csak egy nagyon pici lenne, még akkor meg tudnám csinálni a garást is, meg akkor ezért, akkor lehetne venni egy ezért, egy nyaralat, és akkor a gyereknek is lehetne venni egy lakás, és akkor szépen így jönnek be, és megy fölfele az ember.
De ebbe a szemléletbe belejött az például, hogy te nem akarsz magadnak jachtot venni, meg nem akarsz vitorlázni. Most csak mondtam egy példát, mert nem vagy az a jachtozós vitorlázós típus. De te lehet, hogy átlátod azt, hogyha erre van szükséged, vagy ilyened van, akkor elmész a haverjaiddal, és bérelsz egyet egy hétre. Mert körülbelül ennyit fogod használni, és azok az emberek is, akik ebben mondjuk Monte Carlo-ban ebben őrülnek meg egy Forma 1-es versenyen, lehet, hogy nekik is tökre elég lenne, nem?
Hogyha hát meg nagyrészt ott állnak egyébként a kikötőbe, tehát a legtöbb ilyen jachttulajdonos kise...
Ők is, meg stb. Hát, vagy még az sem. Sarkosan kapargatom, de azt hiszem, hogy átmegy, amire gondolok.
Persze.
Érdekes dolog ez, nem, hogy az ember mondjuk így az életének az első 40 évében, amit összegyűjtöget, meg így ragaszkodik hozzá, utána a következő 40-ben próbál megszabadulni tőle valahol, hogy ne nyomassza annyira.
Hát tényleg
rengeteg... Van ez a fajta minimalizálás, amiben én nagyon belecsúsztam egyébként, hogy minél kevesebb dolgot, minden felesleges dolgot, ruhákat, bútorokat, tárgyakat, még olyan emléktárgyakat is, amik egyszerűen már nem adják meg azt, mert az a fontos emlék az úgyis megvan benned, és akkor nem ragaszkodsz azokhoz a dolgokhoz. Így szisztematikusan elkezdtem leépíteni például az életteremben ezeket a felesleges dolgokat, és érzem is magamon egyébként. Van a Netflixen egy ilyen sorozat erről a minimalizmusról. Hogy így engedd el ezeket a tárgyakat, ez egy nagyon érdekes műfaj.
Igen, és biztos, hogy nagyon hasznos. Barátaink, akik kiköltöztek Spanyolországban, csináltam is róluk egy videót, nagyon nagy sikerű videó volt, mert több mint 1 millióan megnézték a Facebookon azt a videót. Mert egy ilyen...
Ilyen számokat produkálsz?
Hát nem mindig, de ez a videó ez pont felrobbant, mert hogy ez arról szólt, hogy ők kiköltöztek, és ők egy ilyen napelemes szigetüzemű házban laknak Spanyolországban, tehát egy rezsimentes élet, és nem egy pénzes párt képzelj el, hanem egy tanárnő, meg egy hangmérnök, tehát semmi. Ez volt egy házuk, eladták, és ők is ezt csinálták, hogy mivel egy nagyon-nagyon-nagyon pici kis kőházba, egy finkába költöztek, ahol igazából van egy pici hálószoba, egy konyha, egy nappali, szevasz. Tehát a cuccaiknak a 98%-ától meg kellett szabadulniuk, és hogy ez így először borzasztóan nehéz volt, de amikor így belejöttek, akkor jöttek rá, hogy hát tulajdonképpen mire is van szükségük, egy pár lábosra, egy pár darab ruhára, és kész, és tök jól el vannak
vele. Teljesen adom ezt a fajta életszemléletet.
Úgyhogy igen, meg erre szerintem előbb-utóbb, hogyha az ember érzékeny, akkor így rájön. Tehát nekem például pont ez, amit mondtam, hogy most baromira sok mindent bevállaltam, nem a pénz miatt, hanem azért, mert olyan projektek, amiket szívesen csinálok, de hogy így nagyon-nagyon-nagyon sok, és hogy hiába, hogy ez tök jó, meg izgalmas, meg nyilván pénzt is keresek vele, az van, hogy egyszerűen nem tudom kiélvezni, tehát az, hogy nem tudok kiülni a teraszomra nyugodtan, meginni egy kávét, mert közben kattog az agyam, hogy úristen, mi az a 10 dolog, amit nem csináltam meg itt nem hívtam vissza, vissza, egyszerűen nem éri meg így, tehát hogy inkább legyen akkor, legyen fele ennyi, vagy negyed ennyi. Igazából a Covid alatt, a Covid ilyen szempontból tök jó, érdekes tanulság volt, hogy be voltunk zárva, először egy kicsit jó, nyilván nyomasztó is volt, hogy nem lehetett sehova menni, de az a mennyiségű tevékenység, ami volt, az pont elég volt, pont jó volt.
Én egyébként nagyon élveztem, valamiért engem olyan élet résznél kapott el, olyan állapotba kapott el, hogy nagyon, nagyon tetszett, hogy sehová.
Én az utazást azt mondjuk, az nekem nagy szenvedélyem, egy bűnös szenvedély, mert tényleg ez az utazás is olyan dolog, hogy ez is egy nagy luxus, hogy az ember mindig valahova máshova akar menni a világba. Ezt elismerem, az nagyon hiányzott, de az, hogy nem kellett rohanni, nem éreztem, hogy lemaradok valamiről. Tehát én például azért is utálom a Facebookot, mert fölmegyek, nagyon ritkán megyek már a Facebookra, és azt érzem, hogy lemaradok. Tehát, hogy lemaradok, vagy van egy verseny, hogy mi ezt csinálta, ő itt volt, ő a gyerekeivel, ő a munkájában, tehát, hogy mindig ugye mindenki kirakja a legjobb dolgait a kirakatba.
Abszolút értem, mit mondasz.
És úgy érzem, hogy lemaradok a versenyben. A Covidnál ezt nem éreztem, mindenki ugyanúgy otthon ült. Tehát nem tud, nem maradsz le semmiről.
Ennyi.
És kész. Figyelj, nyomjunk egy kis zenét, és aztán még visszajövünk, mert van egy-két érdekes hírem, és
jó,
akkor arra lehetne dumálni.
Rengeteg zenét válogattunk egyébként.
Jobbnál jobbakat.
Csak zenével is kibekkelhetnénk az a következő két órát, de hát ugye ez nem erről szól ez a műsor. Találtam egy ilyen 47 kilós szemüveges fehér srácot.
Hol találtad? Kinyitottad a kamrát, hát otthon is ott volt?
Hello, Robi! A világhálón így a Spotify bugyraiból erről került ez az előadó. Eddie 9V névre hallgat, és a Kamat című száma, ami kíváncsi vagyok, hallgass meg a hangját, és hogy mire asszociálsz, hogy olyan kiénekli.